Kedves hallgatóm! Nem tudunk részletekbe menni mindegyik hithőssel kapcsolatban, de szeretnénk megemlíteni Gedeont. Ha valakinek valaha gyenge volt a hite, akkor az Gedeon volt. Valójában Gedeon nagyon bátortalan férfinak bizonyult. Sokan mondják, hogy gyülekezetünkben csak egy kis Gedeon csapat van. Ezen azt értik, hogy nagyon kevesen vannak, de Gedeon csapatában nem a kicsinség a lényeges, az emberek hite emelkedik ki. Gedeon nagyon kis hittel rendelkezett. Gedeon volt Izrael bírája abban az időben, amikor a midianiták elfoglalták az országot. A zsidók még a termésüket sem takaríthatták be, a midianiták elvették tőlük. Ez a fiatal Gedeon éppen búzát csépelt a présházban. Ezt nem ott kellett volna csinálnia. A gabonát rendszerint fölvitték egy dombra, a levegőbe szórták, hogy a szél megtisztítsa a pejvától. Abban az országban délután fújt a szél, de Gedeon gyáva volt. Levitte a gabonát a présházba, a völgy mélyébe, ahol senki sem láthatta. Ha az elkeseredésről akarsz beszélni, csak nézz Gedeonra ott lent, amint csépeli gabonáját. Amikor a szél nem fújja el a pejvát, akkor tudod, mi történik. A szalma a nyakadba hull. Nem tudok ennél kényelmetlenebb és kiábrándítóbb dologra gondolni, mint fölszórni a gabonát a levegőbe, és aztán várni, hogy a nyakamba hull a pejva. Tehát Gedeon csépelte gabonáját, és közben megjelent neki az Úr angyala, és így szólt. Az Úr veled van, erős vitéz. Ez nem valami helyén való megszólítás volt Gedeonnak, és nem gondolta, hogy angyal beszél vele. Azt hiszem, föltekintett, és így szólt. Ki vagyok? Ő volt a leggyávább az emberek között, és ezt kész volt elismerni. Az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Te a legkisebb kavicsot vetted föl a tengerparton, mert én senki vagyok. Isten azonban így szólt hozzá, ezért választottalak téged, mert senki vagy. Azt akarom, hogy bízzál bennem. Rájövünk, hogy Isten kezdte megerősíteni annak az embernek a hitét, míg eljött a nap, hogy 300 férfival képes volt győzelmet aratni a midianiták felett. A hit működött Gedeon életében. Milyen sok keresztény úgy érzi napjainkban, hogy valami nagy bemutatónak, félelmetes látványosságnak, hatalmas összejövetelnek kell történnie ahhoz, hogy Isten bemutatkozzék. Hadd mondjam neked, hogy Isten nem így működik. Az a véleményem, hogy Isten olyanok által viszi véghez legnagyobb műveit, akik kicsinyek, és kevesen vannak ebben az országban, és az egész világon. Ámulattal találkoztam Libanonban egy férfival, aki a Gedeoniták nemzetközi szervezetéhez tartozott. Aktív keresztény lelki munkás, és valódi bizonyságtevője Krisztusnak. Nem hallasz róla, soha sem kerül neve a nyilvánosság elé. Izrael országában van egy nagyon csodálatos zsidó keresztény, aki sok üldözést szenvedett, és valódi bizonyságtevője Istennek. Nagyon sok gedeonita van napjainkban, és őket a hit hatja át. Isten felhasználja a semmiket, ha bíznak benne. Isten titokzatos módon viszi véghez csodáit. Most figyeld meg, hogy a hithősök mit cselekedtek a hit harcában. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be. Zsidókhoz írt levél, 11. rész, 33. vers. Oroszlánok száját tömték be. Tudjuk, hogy ez Dánielre utal. Jól lehet, neve nem kerül elő ezen a helyen. Tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Zsidókhoz írt levél, 11. rész, 34. vers. Ez a hit harca, és itt vannak a hősök. Most már láthatjuk a hit terjedelmét. A hit az élet minden területére elhatott. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat. Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Zsidókhoz írt levél, 11. rész, 35. vers. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat. Gondolj a sareptai özvegyre, akinek fiát Illés feltámasztotta. Királyok első könyve, 17. rész, 17. verstől a 24. versig. Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Más szóval, most a mártírokat sorolja fel. Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardélre hányták őket, juhok és kecskék bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sinylődve azok, akikre nem volt méltó a világ, bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban. Zsidókhoz írt levél, 11. rész, 36., 37. és 38. vers. Itt egy másik embercsoportot látunk. Ők nem értek el győzelmeket a csatatéren. Nem léptek be az élet arénájába a nagy nézőközönség elé, hogy nagy tetteket vigyenek véghez Istenért. Ezek a mások, és őket lehet igazán Isten hőseinek nevezni. Próbákat, gúnyt, megvesszőzést, láncokat és bebörtönzést szenvedtek. Megkövezték, kettéfűrészelték őket. Jeromos állítása szerint Ézsaiást kettéfűrészelték, de természetesen ez csak a hagyományon alapul. Nem tudjuk, kik szenvedtek ilyen kegyetlen és szörnyű halált. Mások próbákon mentek át, és kardélre hányták őket. Szeretném, ha észrevennéd itt az ellentétet. A 33. és 34. versben beszél az elért győzelmekről, amint országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be. Tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg. Megmenekültek a kard élétől, de itt a 37. vers szerint másokat kardélre hánytak. Hogyan magyarázod ezt? Az egyik csoport hitáltal megmenekült a kard élétől, és a másik csoport hitáltal vállalta, hogy kard élére hánják őket. Egy olyan kérdéshez érkeztünk, amely még mindig nehéz téma nekem. Miért szenvednek az igazak? Tudom, hogyha ma jó egészségnek örvendsz, könnyen elodázod ezt, és így szólsz másokról. Igen, Isten próbálja őket. Azonban ezek az emberek hitáltal mentek át mindezeken a szenvedéseken. Nem úgy vették a szenvedéseket, mintha próbákon mentek volna át. Kitartottak, mert hitben jártak. Bíztak Istenben, amikor elsötétült a nap, amikor éjszaka volt körülöttük, növekedtek a szenvedések, és amikor nem volt nekik semmi szabadulás. Másokat megkínoztak, megint másokat kardélre hánytak. Csodálatos, amikor valaki fölkelhet, és a Szentírás alapján idézheti a 34. Zsoltárt, ahol ez áll. Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. 34. Zsoltár, 8. és 18. vers. Ez csodálatos, és ezt Isten cselekszi. De mi van a másokkal, akik nem menekültek meg a kard élétől? Mi van azokkal, akik szenvedtek? István ránézett korának vallásos vezetőire, és ezt mondta. A próféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? A prófétáknak sohasem volt könnyű. Maga István volt a keresztény hit első mártírja. Mielőtt halálra kövezték, István ezt mondta nekik. Meg is ölték azokat, akik megjövendölték az igaznak eljövetelét. Apostolok cselekedetei, 7. rész, 52. vers. Amikor az Úr Jézus elhívta a tarzusi Sault, ezt a ragyogó fiatal farizeust, így szólt. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Apostolok cselekedetei, 9. rész, 16. vers. Az Úr Jézus is nagyon világossá tette ezt. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. János evangéliuma, 16. rész, 33. vers. Végül Pálról és Barnabásról azt olvassuk, hogy amint kimentek misszió útjukra, erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Apostolok cselekedetei, 14. rész, 22. vers. Sokan azáltal bizonyították hitüket, hogy győzelmet arattak a harcban, és megszabadultak. De nagyon sokan vannak olyanok, akik szenvedtek a hitükért. Az egyház hosszú történelme során szenvedtek a valdensek, albigensek, hugenották, a skót hithősök és sokan mások. Martha Snell Nicholson költőnő tagja volt gyülekezetemnek, amikor egy nagy városban voltam lelkipásztor, és nekem jutott az a kiváltság, hogy megkereszteltem. Sokat szenvedett, úgyannyira, hogy saját otthonának fürdőkádjában kereszteltem meg. Sikoltott a fájdalmaktól, amikor valaki megérintette. Ez az asszony kibeszélhetetlen szenvedéseken ment át, mielőtt az Úr jelenlétébe került. Most is ezer és ezer hithős ágyban fekszik nagy szenvedések között. Jó arról olvasni, hogy valaki kint jár az élet színpadán, és győzelmeket arat. Csodálatos, ha valakiről azt írják, hogy meggyógyult. De mi van a szenvedőkkel? Mi van az ismeretlen misszionáriusokkal, akik kint vannak az idegenben, és szenvednek Jézus nevéért? Mi van a szenvedő lelkipásztorokkal? Hadd közöljek veled valamit, amit éppen most tanultam meg a kérdéssel kapcsolatban. Péter apostol írta, szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket, sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újjongva örülhessetek. Péter első levele, 4. rész, 12. és 13. vers. Pál ezt a nyilatkozatot tette a kolosséiaknak. Most örülök a tiértetek elviselt szenvedéseimnek, és testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus gyötrelmeiből még hátra van, az ő testéért, amely az egyház. Hogyan tudott Pál hordozni valamit Krisztus gyötrelmeiből? Vajon Krisztus megváltása nem volt tökéletes és teljes? Természetesen az volt. De vannak bizonyos szenvedések, amelyeket az Úr Jézus szenvedette földön, amelyek nem a megváltás szenvedései voltak. Megváltó szenvedéseit a kereszten vállalta, azokhoz egyikünk sem adhat hozzá semmit. De ha kiállunk mellette, akkor meg kell érte fizetnünk az árat. Vannak, akik csak egy keveset szenvednek ezért. Bocsáss meg, ha itt nagyon személyessé válik üzenetem. Amikor először súlyosan megbetegedtem, az Úr meggyógyított. Örülök jóságának, kegyelmének és irgalmának. Dicsőítem őt ezért, és megígértem, hogy minden dicsőséget neki adok a gyógyulásért. Azt hiszem, elég hangosan beszéltem arról, amit az Úr velem tett. Aztán levelek százait kaptam emberektől, akik súlyos betegségben szenvedtek, és kértek, hogy imádkozzam értük. Hű akarok lenni, amikor imában megemlékezem róluk, de gyakran olyan valakitől kapok levelet, akinek a hozzátartozója már elköltözött az Úrhoz. Különösen emlékezem egy asszony levelére, akinek férje sokat szenvedett a betegségtől, és aztán meghalt. Másodszor is meg kellett vizsgálnom ezt a kérdést. Isten nem mindig emel ki valakit a betegágyból. Míg egyesek meggyógyulnak, addig ezrek vannak a kórházakban, és szenvednek a betegágyakban. Tudod-e, mit tett az Úr, miután meggyógyított a betegségből? Egy másik bajt engedett rám. Jó időbe került, amíg az orvosok megállapították a betegséget, és nagyon sokat szenvedtem. Azt hiszem, az Úr ezt mondta nekem. Adok neked egy tövist a testedbe, hogy zárva tartsam a szádat. Túl sokat dicsekszel azzal, amit érted cselekedtem. Emlékeztetni akarlak arra, hogy nem mindig gyógyítok meg mindenkit. Akik igazán szenvednek, azok a legnagyobb szentek. Ők tudják, hogy mi az igazi hit. Te nem tudod, mi a bennem való bizalom az ilyen időkben. Az Úr a hátamra fektetett, és még sohasem szenvedtem úgy, mint éppen ebben az időben. Aztán az Úr beleengedett egy másik betegséggel való harcba, és el akarom neked mondani, azt gondoltam, ellenem támadt. Odafordultam hozzá, megbeszéltem vele az ügyet. Akkor szólt hozzám e fejezet alapján másokról, akiket kardélre hánytak, és akik szenvedtek, és ezt mind hitáltal vállalták. Ha elő tudsz állni, és el tudod mondani bizonyságtételedet arról, hogy Isten meggyógyított, én csatlakozhatom hozzád ebben. Vagy ha felállhatsz, és el tudod mondani, hogy milyen sikeres vagy az üzleti életben, emlékeztetni akarlak arra, hogy Isten szentjei között nagyon sokan szenvednek. Óriási árat kell fizetniük. Tudod-e, hogy miként teszik ezt? Hitáltal. Sokkal több hitük van, mint nekem, és azt hiszem, kedvesebb szentek, mint én. Megalázott sok olyan levél, amelyet csodálatos szentektől kaptam, akik az Úrért fáradoznak, eldugott helyeken élnek, és szenvednek a hitükért. A zsidókhoz írt levél szerzője olyan emberek társaságáról beszél, akik hitáltal éltek. Egyszerűen másoknak nevezi őket, ami nekem nagyon kedves. Nem akarok elfeledkezni ezekről a másokról, akik ma hitáltal élnek, és hitáltal halnak meg. A szenvedés sokuknak véget ért, már eljutottak az Úr jelenlétébe, és soha nem halnak meg többé. Ez a fejezet azt üzeni nekem, amit még sohasem üzent, és remélem, neked is valami újat tartalmaz. Mindezeken, noha hitáltal elnyerték az írás jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret. Zsidókhoz írt levél, 11. rész, 39. vers. Milyen ígéretben nem részesültek? Isten sok ígéretet tett, és sokan megkapták a nekik adott ígéreteket. De az az ígérete, hogy feltámasztja őket, és királyságot létesít ezen a földön, még nem teljesült be, és ebben még nem részesülhettek. Isten még mindig hívja az embereket, és ezt mondja el itt a zsidókhoz írt levélben. Sok fiút hazahív a dicsőségbe, és mindezeken, noha hitáltal elnyerték az írás jó bizonyságát, nem teljesül be az ígéret. Itt elmondja ennek okát is, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Zsidókhoz írt levél, 11. rész, 40. vers. Isten ránk gondolt. Milyen nagy kegyelem ez irántunk, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Isten nagyon türelmesen hívja az embereket a világból önmagához, vagyis az egyházhoz. És amíg az egyház teljessé nem válik, továbbra is hívogatja az embereket. Ebben a fejezetben láttuk a hit világát és munkáját. Valamit el akarok még mondani, és remélem, nem értesz félre. Nem akarom olyan személy bizonyságtételét hallgatni, aki egy héttel, egy hónappal, vagy három hónappal ezelőtt tért meg, jól lehet, igenis örvendezem üdvösségén. De hadd illusztrálja meg gondolatot. A minap levelet kaptam egy férfitól, aki 1943-as szolgálatom idején fogadta el az Úr Jézust. Éppen mostanában halt meg. Csodálatos bizonyságtételt mondtak a temetésén, mint a hit emberéről. Amikor fiatalok azt mondják, hogy milyen sokan elfogadták Krisztust a bizonyságtételük alapján, így szólok. Csodálatos lesz, ha 3 év múlva, vagy 30 év múlva visszajössz hozzám, és elmondod, hogy ezek mind hitáltal éltek, és hitáltal haltak meg. Imádkozzunk! Uram, add, hogy megerősödjem a hitben, és kitartsam melletted mind halálig. Ámen.